Az Index bemutatja Stage Darling Podcast. A közvélekedés szerint a zenei szakma egy férfias szakma, a zeneipar bármely területén is dolgozzon valaki, sok esetben kemény munkával, éjszakázással jár, és nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Emiatt a zeneiparban férfiak dolgoznak, de vannak kivételek. A Stage Darling Podcast sorozatban szeretnénk a zenei területről, legyen az énekes, fesztiválszervező, fénytechnikus, 10 nőt egy-egy mély interjúval bemutatni, munkájának szépségeiről, nehézségeiről beszélgetni velük. A mai vendégem pedig Vető Viktória, Sziget Fesztiválnak a sajtó főnöke. Amit még érdemes róla tudni, hogy körülbelül negyed évszázada a Sziget Fesztivál sajtófőnöke. Emellett egyéb nagy rendezvények sajtóját intézi, például Szín, Sound, Volt, Gourmet Fesztivál, vagy éppen a Gyereksziget. És hát az ő karriere azt gondolom, hogy páratlan, rengeteg sikerrel. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy nem habos torta, úgyhogy arról is szeretnék majd vele beszélni. Szia Viki, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, én is köszönöm.
Tudom, hogy nem köszönöd annyira, mert hogy szerintem kezdjük ezzel, hogy te ezt valójában annyira nem akartad, nem is nagyon lehetett, amikor utána néztem, nem nagyon találtam rólad semmit, mert hogy te nem igazán nyilatkozol. Miért van ez?
Igen, mondjuk sok megkeresés sem volt, volt néhány az elmúlt jó néhány évben, de én nem keresem az ilyen lehetőségeket. 99-ben csináltam először fesztivál sajtót, szóval azóta része szervesen a Sziget az életemnek, én meg az övének. Nem is tudtam elképzelni Sziget nélkül az életünket. Szóval én nem vagyok egy ilyen szereplős típus egyáltalán. Mint ahogy mondtam, valószínűleg ez oda vezethető vissza, szoktam néha gondolkodni, mert nyilván lettek volna olyan lehetőségek, hogy egy-egy rádióinterjút vagy tévés interjút el lehetett volna vállalnom. De amellett, hogy ugye az a feladatom, hogy tehát egy jó előre kitalált kommunikációs terv szerint haladjunk, és ebben az, és ennek a szerves része az, hogy egy-egy jól ismert archoz kötődjön, akit fölépítünk és ismerté teszünk a fesztivál kommunikációja. De emellett bennem annyira erős a maximalizmus, hogy abban a rendelkezésünkre álló időben mindent elmondjunk a fesztiválunkról, azokról, amiket egy évig szervezünk, egy évig dolgozunk egy hétért, hogy ez nekem nagyon nagy feladat, hogy a fesztiválunkról beszéljek.
Azt mindenképp mondjuk el a nézőknek, hogy te nem kaptad meg előre a kérdéseket, tehát, igen, hogy erre most nem tudtál egy jól kidolgozott, szuper PR.
Nem, úgyhogy ez egy kicsit frusztrális.
Jobb lenne?
Hát nem tudom, ez is most, hogy így rákérdezel.
Az olyan, mint egy felelet, nem?
Igen, és akkor biztos magamat ismerve, biztos, hogy addig agyaltam volna, hogy erre mi a legjobb meg. Úgyhogy lehet, hogy ez még így jobb is, a spontaneitás.
Kezdjük azzal, hogy csak hogy értsék a nézők, hogy te pontosan mit csinálsz, mert szerintem nagyjából annyit hallottak ki az egészben, hogy Szigethez közöd van, neked aztán tuti ingyen jegyed van, és igen, te tuti nagyon sok sztárral találkozol, és ez biztos, hogy így is van. De pontosan mi egy sajtófőnöknek a feladata?
A sajtófőnöknek a feladata, hogy tartsa az újságírókkal a kapcsolatot. Ebben benne van az, hogy informálja őket mindenről, amire kíváncsiak az újságírók, és amit mi szeretnénk, hogy kíváncsiak legyenek rá.
Ha ezt lehet irányítani.
Igen, és ugye a Sziget egy annyira összetett, hogyha most a Szigetet vesszük alapul, nyilván az a legnagyobb rendezvényünk. A Szigetet vesszük alapul annyira sokszínű személyiség, hogyha így szabad róla beszélnem, hogy annyi minden van, amit el kell mondani, és nem biztos, hogy hogy el tudjuk mondani azokon a csatornákon, amik rendelkezésünkre állnak. Ezért nekünk az a dolgunk, hogy elmondjuk, vagy nekem, mint sajtófőnök, de az egész sajtóosztálynak, tehát ezért ez egy csapatmunka, hogy minden kiderüljön, mindent tudjanak arról a fesztiválról, amit mi egy évig szervezünk. Minden olyan dolog, ami értéket képvisel a világban, ez kicsiben megvan a fesztiválon. És mi ezt szeretnénk átadni, vagy nekünk az a dolgunk, hogy a sajtóiroda ezt el tudja mondani, és az emberek, mikor nézik, hogy Sziget, akkor ne az jusson eszébe, hogy egy koncertre megyek, hanem a fesztiválra. Ez mindig bennem működik, hogy tudom én ezt elmondani, vagy hogy tudunk azon dolgozni, hogy ez mindig mindenkinek tiszta legyen. És ez nagyon nehéz feladat, főleg manapság, amikor ugye annyira újra épül az, hogy milyen csatornákon, melyik korosztály, hogy tájékozódik, mert persze azt mondjuk, hogy fiatalok fesztiváloznak, de ez nem igaz azért.
Hát a Szigetre abszolút nem csak
igen,
ez
igaz. Igen, és azért meg kell találni azokat a csatornákat, azokat a módokat, azt a nyelvet, ahogy eljuttatjuk ezeket, és felkeltjük az érdeklődését. És persze mindig vannak negatív kritikák, a drágától a porosig, ugye, tehát hogy tényleg olyan dolgok, amik azt gondolom, hogy nem, már nem fajsúlyos, hanem az, amiért ott vagy. És ez az, amitől még mindig az adrenalin. Tehát mikor építjük a Szigetet, és úgy látom már, hogy már megvan a kerítés, és már épül, és már kitesszük a molinót, hogy üdvözöljük a fesztivállátogatókat, ilyenkor azért mindig érzem az adrenalin. Tehát, hogy ez egy csoda, azt gondolom, egy ilyen fesztivál.
Úristen, már is 6000 kérdésem lett ennek kapcsán, de ha már mondtad ezt, hogy mennyire drága, erről eszembe jutott, hogy itt azért a Sziget közönségének egy nagyon nagy része külföldi, és hogy akkor a te munkád az nem is csak a magyar sajtóra terjed ki?
Nem, mi eddig csak a magyar sajtóval foglalkoztunk. A fele egyébként a látogatóknak, a napi egyeseknek a fele magyar. Tehát a napi egyeket ugye inkább magyarok veszik, és nyilván vannak a külföldiek, ők általában ugye inkább bérlettel jönnek.
Ez azért van szimplán, mert baromi jó a Sziget, tényleg páratlan, vagy azért, mert ebben nektek rengeteg munkátok van, hogy eljusson a külföldiekhez?
Ez mind a kettő igaz. Tehát azt gondolom, hogy dolgozhatnánk azon, hogy eljusson külföldre, hogyha nem lenne jó. És tényleg az, ami miatt idejönnek, amiért emlékezetes, amiért megmarad, amiért visszajárnak, az a Sziget maga. Hát ebben rengeteg munka van. 10 éve már külön osztályt csinált a külföldi sajtót, de igen, nagyon sok és kitartó munka van a mögött, hogy a külföldi újságírók, a legnagyobb médiumok ide jönnek és tudósítanak.
De egyébként külföldön is mondjuk vannak olyan országok, ahol vannak esetleg plakátjai a Sziget Fesztiválnak?
Persze, vannak promotereink, és ők plakátolnak, tehát néha látok ilyen fotókat, hogy milyen jól néz ki egy párizsi metró megálló egy Sziget plakáttal, szóval
azt igen. A mindenit. Ettől függetlenül az árról beszélve, én azt gondolom, hogy ez abszolút azért, mivel rengeteg külföldi jön, abszolút külföldiekre is van beárazva a Sziget Fesztivál, tehát egy magyarnak, egy átlag magyarnak azért napi jegyeket vesznek, mert egy heti jegyet szinte esélytelen megvennie. Sokan vesznek, de...
Igen, mert a diákok szoktak, azt gondolom ez egy összetett dolog, hogy ki tud eljönni egy hétre. A magyaroknál ez még ilyen impulzus dolog is, tehát van, aki azért aznap dönti el, hogy kimegyünk a Szigetre. Az, hogy drága vagy nem drága, hogyha összehasonlítjuk egy-egy koncerttel az arénában, és azért itt több koncertet kapsz, akkor nem drágább.
Ez mondjuk
nyilván
jogos.
Nyilván kimész fesztiválra, akkor ott nyilván többet költesz, de teljesen más élményt kapsz, mint egy aréna koncert. Fontosabban ez ilyen árnyalható dolog, hogy drága a Sziget.
Jelenleg számunkra, magyarok számára elég sok minden drága, tehát megvenni tényleg lassan egy kiló kenyeret is kezd aránytalanul drága lenni, tehát hogyha így nézzük, akkor a többi dologhoz arányosan mérve tök normális ára van a Szigetnek. Kanyarodjunk egy kicsit most az anyagiakról vissza rád.
Jó.
Te hogyan indultál el egyáltalán ezen a pályán?
A 99-es volt az első Sziget, amin dolgoztam. Előtte egy filmes produkcióban dolgoztam, és utána volt főnököm hívott ide, aki itt dolgozott kommunikációs vezetőként, és akkor így kerültem ide. Az akkori munkánk, vagy ez így visszagondolva, hogy májusban tartottunk egy sajtótájékoztatót, és akkor még nem volt social media, meg az internet is akkor indult el, tehát hogy arra vártak, hogy mit fogunk mondani. Ugye most is tartottunk májusban sajtótájékoztatót, de addigra már egy csomó mindent kommunikáltunk. Tehát teljesen megváltozott az egész világ az elmúlt 20 évben, vagy 22. Azáltal, hogy az életünk szerves része az online jelenlét, ezzel nyilván megváltozott a sajtókommunikáció, és ezzel a mi életünk is. És azt gondolom, hogy ez ugyanúgy, mint bármilyen jelenségnek, nyilván nagyon sok dolog könnyebb, de cserében meg nagyon sok dolog nehezebb. Tehát nyilván sokkal egyszerűbb tartani a kapcsolatot, de folyamatosan van egy ilyen készenléti állapot, és bármikor történhet valami. Ez egy folyamatos rendelkezésre áll. Tulajdonképpen nagyon ritkán mondhatjuk azt, hogy nem vagyunk elérhetők, mert azért az ilyen fajsúlyos probléma lenne, akkor nem jöhet egy automatikus e-mail, hogy keresd légy szíves a sajtókukac@sziget.hu-t.
Egyelőre még nem adta, de hogy mindenki ezt a pályát válassza, nem is kell egyébként, meg nincs is ennyi sajtófőnökre szükség. Viszont van egy oldal, ami miatt még az elején mondtam, hogy szerintem nagyon sokan irigykednek rád, az pedig az, hogy te rengeteg világsztárral kerültél már kapcsolatba, legalábbis kommunikációs kapcsolatba mindenféleképpen, lehet, hogy nem a sztára, hanem inkább a menedzsmentjükkel, vagy az ő sajtójukkal. Van ezekről valami izgalmas sztorit, hogy ki az, aki jó fej?
Lehet, hogy ez most nagy csalódást fog okozni, de van egy booking osztályunk, ők tartják a kapcsolatot a fellépőkkel, hozzám már az információ jut el, úgyhogy a legtöbb izgalmas dolog, amit tudok mondani, ilyen, ami nem jelent meg a sajtóban, ilyen sztorik, hogy ki mit kért, meg mit csinált, az az, hogy láttam őket a backstage-ben. És egyáltalán nem úgy kezd elképzelni, hogy ott spanolunk a backstage-ben, hanem így bemegyünk, hogyha ha dolgunk van.
De várjál is, amikor te ezt kezdted, és az volt mondjuk az első ilyen élményed, hogy akkor ott van, nem tudom, hogy ki a te nagy idolod, de valaki, aki te tényleg rajongasz, akkor nem jött elő belőled a rajongó tini lány szindróma? Tehát te mindig ezt, vagy te alapban nem vagy egy rajongó típus?
Ne, tehát én ilyen csendes rajongó vagyok, aki szeret egy fellépőt, és akkor meghallgatom, tökre örülök, hogy látom, megnézem.
De nincs autogramkérés, nincs közös fotó?
Nincs, nem, ezt soha nem is jutna eszembe. De így magam, tehát hogy nem csak azért, mert mint sajtófőnök.
Katonás azért, vagy?
Hát igen. Egyfelől, másfelől, meg ez nem az én stílusom, tehát hogy pont elég zavaró lehet nekik az összes, akik szeretnének selfit, meg bármi aláírást, én nem vagyok ez a fajta, aki így oda megy, ami tök vicces, hogy a 20x év alatt egy közös fotót nem csináltam egy fellépővel, se van olyan kollégám, aki nyilván
több
csinál.
Több százat, igen.
De én nem, tehát hogy ez nekem nem volt ilyen igény, és egyébként meg ugye, amikor elkezdtük, akkor meg nem volt telefon, tehát ilyen okos telefon, tehát maximum lefotóztathattuk volna magunkat. Az elejétől fogva egy akkora nagy kihívás volt, meg feladat, hogy az elején egyáltalán nem is gondoltam. Tehát, hogy nem úgy volt, hogy jaj, de jó, itt van egy koncert, és majd, de hogy közben meg tök jó, hogy én csinálom a sajtóját, meg mi, hanem itt a feladat,
tehát fel se
fogtad a feladatnak
a
része az, hogy milyen világsztárok vannak. És végig az, de máig az működik bennem, hogy a legjobbat hozzuk ki a sztoriból, amit lehet. És persze belenézem, meg nézem, hogy milyen jó a show, meg hogy év, de általában az, hogy fú, de jó, mert mekkora örömet okoz, vagy mennyire jó ez a buli, mert hogy
a pozitív hírt lehet belőle csinálni.
Igen, tehát hogy te igazából ezek, tehát hogy akkor ugye most már a fesztivál alatt azon jár az eszem, tehát hogy meg az mozgat, hogy minden jól menjen, tehát hogy szépen jöjjenek be a látogatók, élvezzék a koncertet, menjen le minden rendesen, ne történjen semmi, és már akkora nagy fesztivál, bármelyik fesztiválunk, hogy igazából erre megy az energiám, tehát ez van a fókuszban. És hogyha megtudok valami jó dolgot, tehát olyan szemmel figyelem a fesztivált, hogy van-e olyan dolog, amit lehet kommunikálni, ami tök érdekes és izgalmas, és mondjuk az újságíróknak vagy a látogatóinknak.
Mondtad, hogy ugye 99-ben kezdted ezt az egészet, és hogy azon gondolkodtam, hogy nem lehet, hogy azért van-e benned így extrán az, hogy te a nagyon a feladatokra koncentrálsz, és hogy minden jól menjen, mert hogy 99-ben, amikor kezdted, akkor történt a legnagyobb tragédia a szigeten, mert akkor volt egy halálos körhinta baleset, hogyha jól tudom, mert meg is halt egy ember, ami azt gondolom, hogy nyilván azon kívül, hogy ez egy iszonyatosan tragikus és szomorú dolog, most csak itt most rólad van szó, ez téged nézve egy olyan dolog, amire azt gondolom, hogy nem lehet felkészülni szakemberként, ezt nem tanítják gondolom az iskolában, vagy hogyha tanítják ki is, akkor is belekerülsz egy ilyen szituba, méghozzá ez az első élményed, igen, úgymond a Sziget Fesztivállal, az lehet, hogy nagyon meghatározza most az azóta lévő pályafutásodat, hogy van egy ilyen gyomorgörcs. Ilyenkor mit tudsz tenni?
Biztos, hogy ez meghatározza a gondolkodásomat, akár a saját fegyelmemről, vagy a munkámhoz való viszonyról, mert ez hajnalban történt, és én pont akkor készültem volna lefeküdni. Már hullafáradt voltam, és ez akkor történt, és akkor nyilván elkezdtünk dolgozni. És például az a fegyelem, mindenki azt hiszi, hogy a fesztivál milyen jó, egy ilyen laza munkahely, esténként meg sörözgetni lehet, vagy nem tudom, kinek mi van a fejében. De hogy valószínű az, hogy ott persze dolgozunk, meg csináljuk a feladatainkat, de hogy alapjában véve ez egy ilyen baráti hangulatú munka, ami nyilván attól, hogy a munkatársaimmal jól viszonyunk, meg egy nagyon jó csapat vagyunk, persze az, de pont ez mutatja, hogy iszonyú fegyelemmel és tudatossággal kell létezni egy fesztiválon. Nem engedheted meg magadnak, hogy ne legyél ott agyban mindig, és ne készülj arra. Tehát persze lefekszünk aludni, de akkor mindig van valaki, aki ügyeletes, soha nem asszunk nyilván mélyen. Tehát, hogy az embernek ott a telefonja felhangosítva, és tudja, hogy bármikor, tehát úgy fekszel le, hogy bármikor hívható.
Úristen, ez nem is egy, de tettől nem vagy kipihent, hát
persze,
ez egy ilyen éber alvás.
Hát ez nem is arról szól, hogy egy fesztiválon pihenjél, ezért dolgozunk. Tehát, hogy nem is, és egyébként hajt az adrenalin, tehát, hogy nem hiányzik, vagy így nem panasz, vagy hogy természetes.
Ez így, így van.
Ez a normális, ilyen, csak ez egy teljesen más megközelítést igényel. És akkor persze tök jó, vagy hát nagyon jó, és akkor ott élvezed, belenézel egy koncertbe, meg megnézel egy utcaszínházat, dolgokat, és akkor egy-egy pár percig az ember így bele is tud feledkezni, hogy milyen jó, meg én nekem az mindig fix programom, a gyerekeimmel megnézek egy cirkuszi előadást, de hát akkor is nyilván az ölében van az embernek a telefon, és akkor folyamatosan nézi, hogy hívják el. De hogy, tehát olyan nincsen, hogy akkor én eltudok egy órára, és akkor hallgatok egy koncertet, de ez tök normális, tehát ebben nincsen
világos, tehát világos. Ez a... De hogyha van akkor egy ilyen negatívabb előérő hír, vagy egy nagyon rossz hír, akkor összeül egy tanács, és akkor együtt kidolgozzátok, hogy ezt hogy képzeljem el, hogy kidolgozzátok, hogy mit fogunk kommunikálni a sajtó felé, mi a jó megfogalmazás, előre megírtok ilyen sorokat, ami nem annyira támadható?
Nyilván, akkor rögtön összegyűjtjük az információt, van egy ilyen válságkommunikációs tervünk, van egy tehát egy inkább azt mondom, egy ilyen információs csatorna, ahol megvan, hogy kinyilatkozhat, honnan kell beszerezni a különböző információkat, és hát az, hogy mi történt, tehát a konkrét tényeket kell, és azt, hogy minél objektívem, tehát minél hitelesebben tájékoztatni a sajtót, elmondani, hogy mi történt, mi lesz, tehát, és inkább igazából itt amellett, hogy nagyon profin össze kell szedni az információt, nagyon gyorsnak kell lenni. Mert hogyha bármi olyan, ami nem fedi a valóságot, jelenik
hamarabb
meg,
kikerül, igen.
Akkor nagyon nehéz utána, még akkor is, hogyha helyesbíted, vagy elmondod, hogy nem. Mert nem is az újságírók nem erők, hogyha megtudják, hogy ez az információ nem volt korrekt, vagy nem fedte a valóságot, akkor ők ezt helyesbítik. De az emberek fejében nagyon azt nehéz.
Nagyon
tehát
nehéz.
Kicserélni egy információt, főleg egy negatívat, vagy bármi olyat, ami...
Igen, arra jobban harapnak.
Igen, és akkor utána nagyon nehéz. Tehát ez egy kicsit így sarkítva már csak magyarázkodni tudsz, és hiába mondod el, hogy nem ez volt, nem így volt, akkor már az nagyon nehezen kezelhető, és nem mondom, hogy veszed fejszényel, de nagyon nagy meló utána.
És téged egy ilyen típusú feladat mennyire visel meg? Tehát te ezt, mit tudom én, úgy kezeld, mint egy orvos mondjuk egy műtétet, valós sikerült műtétet, hogy érzelmileg távol tartod magad tőle, és csak professzionálisan kezeled, vagy nem tud nem eljutni a lelkedig, és mondjuk lehet, hogy neked ezzel utána évekig dolgozni kell, mert mondjuk benned van egy para.
Igen, tehát nyilván ott akkor a feladat van. Gondolom az orvos is ott megoldja, megcsinálja, és utána biztos vagyok benne, hogy nekik is sok idő, míg attól függ, hogy milyen eset meg. De hogy az olyan traumákat fel kell dolgozni, vagy az a sikertelenségeket, vagy én meg abszolút ilyen alkat vagyok, aki azon tudja magát emészteni, hogy mit és hogy kellett volna csinálni jobban. Meg hát azért lelkileg, tehát mikor valamilyen történik, hogy egy helysz, egy eseményen, egy fesztiválon, ami a tényleg arról szól, hogy jól érezd magad, ide jönnek emberek fesztiválozni, jól érezni magukat, és akkor történik egy ilyen tragédia, az nagyon meg tudja az embert viselni. De egyszerűen utána hiába sikerül jól, meg mindig ott van, hogy jó, persze, de hogy mindig ott van az emberben, hogy történt egy ilyen tragédia. És persze ezeken nem lehet, nem is érdemes gondolkodni, de hogy lehet megelőzni, és akkor nyilván utána ez van ennek gyakorlati következménye, meg megoldása, hogy nyilván, ha bármi negatív történik, hogy lehet megelőzni. A jövőre nézve, de lelkileg ez azért nagyon megviseli a... mindenkit, tehát az egész, tehát a Sziget irodát.
Nem erről lesz végig szó, mármint, hogy nem a nehéz dolgokról, de nyilván a nehezek talán az egyel izgalmasabbak, vagy érdekesebbek számomra. Pár évvel ezelőtt, amikor Rihanna koncertezett, az egy abszolút zúglódás keltő helyzet volt, mert már valami nagyon-nagyon sokat csúszott. És egy ilyen nem is a legminőségibb élete fellépését nyomta le a színpadon, hogy finoman fogalmazzak, ami ugye nyilván nem a Sziget Fesztivál hibája, hanem ez egy tőletek teljesen független, de a nézők vagy a fesztiválozók nyilván a Sziget Fesztiválon fogják levezetni azt, hogy én erre gyűjtöttem, nem tudom, hónapokig, vettem rá a napjegyet, ezért jöttem ki, erre vártam, stb. Lemondtam érte valamit, tehát hogy rengeteg negatív érzelem, meg harag tud ilyenkor felgyönni a nézőkben, ami egyben rátok zúdul. Ilyenkor ti mit tudtok tenni? Mert ti fogjátok elvinni a balhét végül, a Rihanna meg boldogan hazamegy egy koktéllal a kezében.
Hát igen, ez azért árnyaltabb szituáció, mert vannak olyanok, akik elégedetlenek, azoknak, hogyha írnak, akkor vált. Tehát van erre egy stáb, aki velük kommunikál, beszélünk velük, azért jó része, aki rajongó, annak az meg volt elégedve. Azért végül egy olyan koncertet adott, ami a közönségnek tetszett, tehát ez
nem mindenkinek.
Igen, nem igen, mindenki. Ez igaz, rémkellemetlen, amikor ilyen csúszás van, ez sajnos benne van a pakliban.
Tehát, de akkor ti mit tudtok tenni, hogy kap akkor valami ködbért a Rihanna?
Na, van egy szerződése, és nem léptett. Tehát, hogy nem szegte meg a szerződését. Megvan, hogy hány percet kell játszania, és azt játszotta. Tehát volt egy csúszás, de nem szegett szerződést.
Aha, tehát, hogy akkor ti rajta nem tudtok mit levezetni, és akkor mit tudtok csinálni? Tehát, hogy nyugtatjátok, vagy beleálltok, hogy ti is az objektív tényekbe, hogy gázolt, amit a Rihanna csinált.
Ez van, így a feladata. Őket, hogy igen, bocsánatot hogy ez a fellépőnek a döntése, vagy a fellépő felelőssége, attól függ, hogy van-e kérés felénk a nézők felé, ez nem a sajtó dolga. Tehát mi a sajtóval tartjuk a kapcsolatot. Úgyhogy a közönségszolgálat, meg a social felületeinken kommunikálunk a nézőinkkel.
Evezzünk teljesen más vizekre. A párod, Marinka Csaba, aki pedig kommunikációs tanácsadó. Nem tudom, hogy most adott-e neked tanácsokat, mielőtt jöttél ide az interjúra.
Ő még nálam is maximalistább.
Úristen, úgyhogy, milyen kemény lehet.
Igen, úgyhogy ő, és mivel személyes hangú beszélgetésre készültünk, azt mondta, hogy ne izguljak, tehát ez...
Kösz szépen.
Igen.
Kösz szépen, drágám.
De igen, ő a PR főnök tulajdonképpen.
És az, hogy tehát akkor ti valószínűleg elég szorosan együtt dolgoztok, gyanítom, hogy a magánéletben is elég szorosan együtt vagytok, hiszen gyereketek is van, gyerekeitek
két
is vannak.
Közös, de egyébként három gyerekem van.
Szokták mondani, ezt már egy másik interjúban is elsütöttem, de hogy tényleg, hogy a munkát és a magánéletet nem szabad keverni, mert hogy az abból csomó rossz dolog is kijöhet. Nektek valószínűleg gondolom, hogy ez működik. Mik annak az előnyei és mik a hátrányai, hogy ti ennyire sok időt töltötök együtt, illetve hogy szét tudjátok-e választani a munkát és a magánéletet?
Hát azt gondolom, hogy ez bátorság is, így összefűzni a magánéletet a munkával.
Nagyon.
De ugyanúgy van előnye, hátránya. Tehát szerintem, hogyha mi nem együtt dolgoznánk, akkor valószínű, hogy A, vagy nem lennénk már együtt, B, itt ez egy olyan leosztás lenne, hogy akkor valakinek a hátteret kell biztosítani ahhoz, ami mondjuk az én munkám. Mert mi nagyon sokat dolgozunk, és ha csak abba gondolunk bele, hogy májustól szeptemberig nincsen szabad nap, úgymond. Tehát persze el tudunk menni ide-oda, meg elmegyünk, de nyilván mindig dolgozunk, ha kell, tehát hogy nincs ez a klasszikus kikapcsolódós.
Elmegyünk Horvátországba.
Elmegyünk, igen. És akkor anya is nem csinál semmi más, csak nyaral, és rengeteg váratlan szituáció van. Tehát nagyon sok módosított program van a hétköznapjainkban. Nagyon sokszor nem tudom megmondani hétfőn, hogy kedden este biztos tudok-e egy programon részt venni, mert hogyha valami történik, valamire reagálni kell, nem kell ahhoz fesztiválnak lennie, akkor nekem mindig benne van ez a bizonytalanság. Nyilván vannak olyan sztorik, amik nem kihagyhatók, egy anyáknapi ünnepség, vagy egy ballagás, vagy szóval olyanok, amik ott kell lenni, és akkor akármi történik, nyilván az egy órára az ember kikapcsolja a telefonját. Vagy
de értem ezt a részét, de gondolom arra céloztál ezzel, hogyha más, nem ő lenne a párod, akkor tehát, hogy azért, hogy együtt dolgoztak, ezért ő érti igen ezt az egészet, igen, meg elfogadja.
Ez az előnye, hogy közösek a problémáink, nem kell elmagyarázni dolgokat, nem kell a munkával kapcsolatban megértést tanúsítani a másiknak, cserébe viszont nagyon tudatosnak kellene lenni, és ez nekünk nem mindig sikerült, tehát hogy szerintem ezt biztos van, aki nagyon jól csinálja, de nekünk szerintem amíg a munka mennyisége miatt is, hogy nagyon nehéz kikapcsolni a magánéletet.
Igen, gondolom, még este is
akár azt, hogy arról beszélgess. Aha. És ez valamikor jó, tehát hogy szerintem, hogyha a munkád a szenvedélyed is, vagy a hobbit úgymond, és nagyon szereted, akkor ez nem baj, hogy este 9-kor még eszedbe jut, hogy mit lehetne még csinálni, hogy most kiderült, hogy még a, nem tudom, színház és táncsátorban van lesz egy tök jó produkció, hogy ezzel még valamit, ezt egy kicsit még busztoljuk. Ez nem baj, de hogyha problémákat hozott fel, tehát nem így inspiráló, valami alkotói folyamatban vagy, hanem tényleg csak valamin kattogsz, akkor ez nem biztos, hogy jó, és nagyon-nagyon fegyelem kell ehhez, ami nem mindig sikerül. Meg ugye azzal, hogy folyamatosan online-ok vagyunk, a laptopod mindig nálad van, nagyon nehéz az, hogy reggel, hogy szabályokat hozz akár a hétköznapokban, hogy mondjuk reggel 8-ig nem nézel e-mailt, vagy 7-ig, vagy kinek mi működik, vagy hogy legyen egy privát életed, meg egy szakmai, mert gyakorlatilag bele tud folyni az, hogy egyszer, abszolút, hát hogy 5 nagyon percig e-mailezel, megnézed az e-mailt, csinálsz, reggelizel, beszélget, tehát hogy, és ez nagyon nehéz, ez egy ideig megy, hogyha ügyes vagy, és látod a végét, tehát nyilván júliusban, augusztusban az ember nem várja el magától, hogy ez egy ilyen szép, megtervezett, tudatos életet éljen, de hogy ezt nem szabad rutinná tenni, vagy oda kell figyelni, és ez nagyon nehéz. Úgyhogy ezért mondom, hogy van előnye, hátránya. Nem tudom összehasonlítani más élethelyzettel, vagy más kapcsolattal, de talán minden kapcsolatban szükség van tudatosságra, tehát itt lehet, hogy még így erősebben, vagy többet, de
máshogy
hogy
fokozottan, igen.
Aha, de igazából ez. És hát fizikailag nagyon fárasztó, tehát azt azért be ne kell vallanom, hogy azért nagyon jó, nagyon fitnek kell lenni, hogy az ember végtiporjon egy fesztivál szezonon. A kevés alvás, a folyamatos figyelem, az fizika, tehát elutazni a Volt Fesztiválra, a Balatonszandra, ott lenni, akkor a Gurmén, a Gyerekszigeten, és ezt mondjuk inkább azok a kollégáim, akik tényleg minden fesztivál mondjuk építenek, meg programhelyszínekért felelnek, meg ezért...
Embertelen.
Ez tényleg sok.
Tehát ezután kell egy jó pár hónap szünet, de közben meg én tudom már, mert már csináltam egy fesztivál interjút, hogy valójában nincs, mert ahogy vége a fesztiválnak, igen, már kanyarodtok rá szinte azonnal a következő évre. Igen. Ami még bennem felmerült, itt a gyerekeitek, nem tudom, hány évesek?
Van egy 15 és fél éves, egy 19, meg egy 27.
A gyerekek ezt hogy viselik? Mert én azt érzem, hogy ez már egy párnak is nagyon nehéz, de tényleg, amikor még ott vannak a kisgyerekek, és akkor egész életüket ez tulajdonképpen, igen, végigkísérte, nekik lehet iszonyatos kemény, pláne, hogy mind a kettő szülő tulajdonképpen eltűnik a nyárra.
Hát vicces, mert nem tűnik el, hanem ők lettek involválva, tehát ők minden fesztiválunkon ott voltak.
Mindig is
mindegyik,
ott voltak.
Tehát ugye mindegyik téli gyerek, nem véletlenül. De tényleg, november végé és decemberi, a két kicsit, tehát ők már a fesztivál életembe születtek, tehát mindegyik már viszonylag öreg volt, tehát ilyen 8 hónapos a sziget ideje alatt, és amikor kicsik voltak, vittem magammal a fesztiválra, akkor utána is, nagyon ritkán, amikor egy pár, 3-4 évesek voltak, akkor voltak talán egy-egy fesztiválon a nagymamánál, de ez egy-két fesztivál volt, mindig jöttek, vittük magunkkal őket, úgyhogy ők ebbe beleszülettek, és amiatt, hogy ez egy olyan munka, ami áthatja az életedet, nem tűnt el anya meg apa, hanem ők kerültek bele ebbe, és tulajdonképpen éppen,
tök cool arcok.
Igen, tehát ők nem voltak, tehát nem voltak 2-3 hétig látott távolságon kívül, hanem ők mindig mindenhol ott voltak. Úgyhogy nekik ez teljesen természetes volt, hogy megyünk a fesztiválra, és gyakorlatilag ott nőttek föl. Nem úgy kell elképzelni, hogy ott rohangáltunk egy fejhallgatóval, vagy ilyen fülvédővel a fejükön, és akkor ott bulisztak, hanem ők hátul, tehát olyan helyen voltak, ahol nem fesztiváloztunk, meg nagyon fegyelmezetten este elmentem, nagyon vicces így utólag visszagondolva, hogy mikor kicsik voltak, rendesen lefektettem őket este a szállásunkon, és akkor utána visszamentem, mikor elaludtak, akkor volt egy babysitter, aki figyelte őket, mikor alszanak, és akkor én visszamentem a fesztiválra. És akkor...
Jó kis logisztika.
Úgyhogy igen, ez...
Ez is mindenből jut egy kicsi, igen. De ez a gyerekem képként most, ahogy így elmondod, így már nem is sajnálom őket, sőt.
Ugye most már abban a korban vannak, hogy értékelik, meg hát tök menő dolog, hogy a fesztiválon, és például nekik most esett le, hogy milyen menő dolguk volt.
Térjünk rá az idei évre, mert hogy 2 év kimaradt a Sziget hát Fesztiválból. Ez... Emlékszem, hogy tavaly nagyon durva volt mindenkinek, hogy 2021-ben sem lesz, hogy ilyen, ez nem történhet meg, és akkor most 2 év kiéhezés után ide fognak özönleni a külföldiek, bízunk minden
benne,
magyar, aki
igen, bízunk benne,
vágyott rá.
Minden magyar, akinek hiányzott végre a fesztiválzás,
igen,
az összes,
igen,
fesztiválunkon, meg minden fesztiválon az országban részt vesz. Azt mondjuk, persze, végre fesztivál, hogy, és akkor mindenki örül, de már semmi sem olyan, mint régen volt. Tehát, hogy ez a 2 év ilyen traumatikus COVID lezárás, meg COVID, meg ez az egész, ami történt az iparágban, ez azért nem múlik el így nyomtalanul. Tehát lehet, hogy azok a fesztiválozók, akik még nem fesztiváloztak, fiatalok, vagy tényleg akiknek így hiányzott, meg akik már megvették 20-ra a jegyüket, azok most jönnek, és akkor végre fesztivál. De mi, mint szervezők, meg azok, akik ebben dolgoznak, azért ez egy nagyon nagy sok volt. volt másként sok, mint nyilván annak, aki egyszerűen csak hiányolta a fesztiválokat, nyilván az egész világnak, tehát semmi extra...
Jó, de nektek ez az életetek.
Igen, meg azért ez, ennek így a lelki oldala egy csapatnak, akik nagyon régóta együtt vannak, dolgoznak ezeken a fesztiválokon, hogy előfordulhat, tehát mikor először megcsillant ennek a lehetősége, vagy így felmerült, hogy nem lesznek fesztiválok, ki gondolta volna, hogy ez megtörténhet, hogy elmaradnak ilyen események, és akkor rájön az ember, hogy mennyire kiszolgáltatott. Azért ez egy nagy trauma, hogy ilyen nagy dolgokat, itt tényleg ilyen komoly fesztiválokat, ilyen sérülékenyek, sérülékeny az egész.
Nagyon sok mindenről
minden.
Kiderült, igen, hogy sérülékeny, amiről azt hittük, hogy ilyen halhatatlan,
úgymond. Igen, és akkor azok az emberek, akik nagyon sok alvállalkozónk, hát akik ebben a szcénában dolgoznak volt, akiknek el kellett hagyni a pályát, tönkrementek, újra kellett az egész életüket gondolni, szóval ezek nagyon nehéz dolgok, tehát nagyon várjuk, hogy újra induljon, de egy kicsit azért van, tehát hogy ez a más lesz, biztos ebből a szempontból, hogy az emberek úgy remélhetőleg inkább azt mondanám, hogy mernek megint bátran, boldogan, önfeledten fesztiválozni. Tehát inkább én ezt szeretném, mert a programok, tehát a fesztivál nem lesz másabb. Azt kívánom, hogy tényleg ez az önfeledtség, ez a kétel nélküliség, hogy ne legyenek ilyen félelmek.
Hát ez a lényege a Szigetnek.
Igen, igen, és azért az elmúlt két év nagyon sokat tett, hogy az emberek féljenek, meg nem merjenek.
Nem merjék magukat úgy elengedni.
Igen, igen.
Igen, meg már nem merjék elhinni, hogy minden szuper. De lesz valami újdonság idén?
Nagy megújítások nem lesznek, de azok, amik lesznek, azok megint, tehát azt mondhatom, hogy azokból a műfajokból, abból az a színpad a legjobbat hozza. De azt gondolom, hogy nem kell mindig valami nagy újdonságot hozni, hanem azt, ami jól bevált, azt még jobban fényezni, vagy még jobban emelni. Azokat az ügyeket támogatni, amik fontosak, olyan produkciókat hozni, úgyhogy nagyon érett, mert hogy két évig azért le is tudnak tisztulni dolgok szerintem az emberekben is nyilván, hogy mi az, ami igazán fontos. Úgyhogy ez egy nehéz év lesz, szerintem. Nekünk legalább, de ilyen emberileg.
Értem. Van még egy pár gyors kérdésem, amit tehát ilyen gyors kommentálásokra számítok, ilyen sajtó címekre. Volt egy ilyen, hogy a Sziget házasság kötő sátrában egy valódi lánykérés történt. Ez amúgy nyilván ezeket te mind emlékszel, hiszen...
Hát nem mindenre, nyilván meg az
ezek
élet
ilyen fontosabb
igen.
Hírek.
Voltak lánykérések, igen, meg ugye ott vannak vicces házasságkötések is. Ezek nagyon kedves sztorik. Tehát azt gondolom, hogy pont ez a Sziget, ami ilyen léleksimogató, meg vannak ilyen nagyon kedves történések, ahogy így leadnak egy pénzelteli pénztárcát a találtárgyak osztályán. Ezek mind olyanok, ami ilyen nagyon...
Szívmelengető.
Igen, akkor mindig olyan boldog vagyok, hogy ez itt megtörténik.
Van egy ilyen, hogy egy 81 éves újságíró is akreditáltatta magát a Szigetre.
Igen, vannak.
Ő hova írt?
Nem emlékszem már pontosan, de van olyan, aki tudom, hogy 20 éve mindig akreditálja magát, pici médium, lehet, hogy egyet, sőt, szerintem ő már lehet, hogy nem is volt aktív újságíró, de régen nagyon
de bulizni
sokat
ment
ír,
ki.
És simán kijönnek, igen, igen, és ez jó. Tehát, hogy
igen,
ez az, ami...
Amiről beszélt, hogy nem csak a fiataloknak szól
a Sziget. Igen, meg tényleg ez az, amiről azt mondom, hogy olyan értékeket képvisel a fesztivál, és olyan jelentőséggel bír, hogy ez megtörténik.
Akkor van egy ilyen, hogy egy kerekesszéket is leadtak a Sziget talált tárgyak pontján. Ez kiderült utána? Mi a...
Nem tudom, hogy...
Ahogy, de nem olyan, hogy lehet elveszíteni.
Nem tudom, lehet, hogy csoda történt a fesztiválon. És
még ez is...
Igen.
Neked ez a helyes válasz.
És kerekesszékkel jött, és a saját lábán ment ki. Nem tudom, hogy ez hogy történt.
2016-ban elmosta az eső a Sziget -1. napját.
Meg nagy eső esett. Hát erre megvan nekünk így a technikai felkészültség, hogy szippantják ki a vizet. Erre fel kell készülni.
De attól függetlenül az aznapi
nem
elmaradnak?
Nem, lehet, hogy egy-egy program, vagy egy-egy koncert talán félbe maradt, vagy nem, de nem lett nagy változás.
Szerintem az utolsó Sziget, ami 3 évvel ezelőtt volt, mert a jó
19-ben,
igen, 19-ben volt, és szerintem az utolsó napja volt a Foo Fighters koncert, nekem legalábbis ez az utolsó Sziget élményem. Ezen voltam utoljára, azt is egyébként, az a, annak a vége is egyébként. Igen, de az mindig olyan szép, nem, amikor igen, a fesztiválnak igen, a végén igen. van az eső, az, az egy király,
a
szimbolikus.
A hajnalban az mindig ilyen tisztító erejű.
Igen, igen,
kis,
igen.
Kis szitálás.
Az utolsó, hogy orosz és ukrán fellépők is lesznek a Sziget Fesztiválon, ez egy 2022-es igen. hír. Direkt? Ha már van a háború, akkor így mutassátok,
igen,
hogy
mert
itt
mi ebben, a, ebben nem hiszünk, hogy kulturális embargót kell. Tehát az orosz művészek és az ukrán művészek azt gondolom vannak olyan univerzális értékek, amik összekötik őket. És mi a békének vagyunk a hívei. Úgyhogy emiatt mi ebben a kulturális embargóban nem hiszünk. És igen, ez pont ezért. Mert hogyha itt kicsiben, szépen békességben olyan csodák tudnak megvalósulni, amit szeretnénk, hogy egyébként megvalósuljon a világban, akkor ennek mi helyt adunk.
Véget értek ezek a gyors kérdések, és a beszélgetésnek is mindjárt vége lesz, úgyhogy remélem mindjárt majd összegzett, hogy hogy érezted magadat ebben a szorult helyzetben, de hogy te az egész pályafutásod során mire vagy a legbüszkébb?
Szakmailag, vagy mint magánember?
Értsed, ahogy
mert
akarod.
Mert szakmailag nagyon sok sikert, akkor megnézzük, hogy miket írnak a fesztiválokról, hogy akkor egy-egy olyan pozitív visszajelzésünk van, akár a fesztiválozóktól, akár az újságíróktól. Tehát, hogy van az az érzésed, hogy na igen, ezért megéri csinálni. És nyilván vannak negatív történések, vannak kritikák, ami belefér. Tehát, hogy akkor elolvassuk úgy, hogy mind lehet javítani, mi az, ami egyszerűen csak egy szubjektív dolog, vagy föl van nagyít, vagy ekkora fesztiválnál nem kellene ilyen hangsúlyosnak lennie, de nagyon sok olyan szakmai siker van, akár egy kríziskommunikáció kezelés, akár egy tényleg ez, hogy mik jelennek meg, amire így azt tudja mondani a sajtóosztály, hogy na, ezért tényleg így megérte, és nagyon jó. A magán életemben meg az egészre nagyon büszke vagyok, hogy ilyen sokáig azt mondhatom magamnak, hogy ilyen sokáig, mint egy házasságban, vagy nem tudom, tehát hogy ez a fantasztikus, tehát ezek a fesztiválok, amik folyamatosan fejlődnek dinamikusan, tehát tényleg akár a programjuk, akár az egész infrastruktúra, tehát ahogy a világ változik, változik a fesztivál, fejlődik, egyre gazdagabb lesz, és hogy ennek meg tudok felelni, és annak, hogy ezzel együtt tudok úgy élni, vagy együtt tudok fejlődni, változni, és hogy tudunk egymásnak adni, hogy én mindig előrébb tudom mozdítani ezeknek a fesztiváloknak az ügyét. És ez nagyon jó érzés. Ez az, ami az embert így mindig hajtja, mikor nehéz, mert azért nagyon sokszor van az, hogy tényleg az ember belefárad, elfárad, vagy úgy érzi, hogy nincs is értelme sokszor, hogy na, ezt most csináljuk, ne csináljuk, úgyis most kis eredménnyel jár, nagyobb, de hogy nem szoktunk odáig eljutni, hogy hát most már ezt hagyjuk, csak annyi meló van vele, nincs ilyen. Hanem
hogy
tényleg, tehát hogy úgy nem csináljuk, toljuk, amit lehet, ami a csövön kifér, és hogy a legjobbat adjuk a fesztiváljainknak, meg a látogatóknak, meg az újságíróknak, hogy így csináljuk. Úgyhogy én arra így büszke vagyok, hogy együtt vagyunk ebben a csapatban. Tehát, hogy tényleg, hogy ezt elmondhatjuk mi, hogy szigetesek vagyunk. Ez tényleg nagyon előrevívő, tehát, hogy ilyen hajtóerő.
Én látom, hogy ezt most gondolod végig úgy igazán, és tök jó volt, kár, hogy a hallgatók nem látják az arcodat, mert ez látszik, hogy nagyon őszinte volt. Ezt a beszélgetést vissza fogod hallgatni?
Hát biztos, de...
De rosszul leszel.
Hát biztos, úgyhogy nem is tudom, hogy én ezt hogy fogom visszahallgatni.
Jól érezted magad?
Alapjában igen, most kezdek belemelegedni.
Na.
Tehát most azért volt időm 2 év alatt önreflexióra, meg arra, hogy így átgondoljam az elmúlt x évet, és ez mindenkinek lehetősége volt, de hogy azért nagyon nehéz a nagy pörgésben leülni, és föltenni magadnak egy ilyen kérdést, hogy mi az, amire büszke vagy. Amúgy sincs benne szerintem a...
Embereknek a mindennapjaiban ez a
gondolat. Tehát a magyar mentalitásban, vagy hát így a szocializációnkban, hogy vállon veregessük magunkat, tehát főleg mondom az én habitusom inkább a hibakeresés. Tehát jó, ezt így megcsináltam, de hogy ezt így nem szoktam. Néha, tehát az, amikor így hajt a dolog, hogy milyen jó, meg azt, hogy tisztában, szóval tudom, hogy ez örömmel állok neki, és de jó, hogy csinálj. Meg élvezzük, tehát hogy ez nyilván, de hogy erre, hogy mire vagyok a legbüszkébb, azt hiszem akkor erre, hogy büszke, tehát így magamra abban az értelemben büszke vagyok, hogy ezt ilyen jól tudjuk még csinálni.
Figyelj, már azért megérte szerintem eljönnöd, hogy ezt így kimondtad magadnak. Csak nekem, hanem magadnak. Pető Viki, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, túl vagy rajta. És remélem elégedett leszem majd a beszélgetése, mert én az vagyok.
Hát igen, remélem, hogy egyszer elégedett leszek, ez egy következő másik hosszú beszélgetés része az elégedettség.
Köszönöm, hogy itt voltál.